Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogy ezt a mai esténk igehirdetési alapigéjéről választottam. Megírva találjuk Máté evangélium a 7. fejezetében, a 13-tól a 23. versig a következőképpen. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, hogy sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az előző alkalmakkor konkrét személyek álltak előttünk, mint akik Jézus közelébe kerültek és részesültek elutasításban. Elsőre még a kánaáni asszony is, ha ő ki is állt a próbát. És az ilyen történetek, azok felerősítik talán az emberben azt az érzést, hogy hát ez nem rólunk szól, ez egy konkrét emberről, aki akkor ott élt és Jézussal találkozott, hát nem sokat mond az ő története, mert hát egész más a mi élethelyzetünk. Most nem konkrét embert utasít el Jézus, hanem típusokat emleget. Hát itt pedig éppen az állhat fenn a hárítás lehetőségeként. Azt mondjuk, ez annyira általános, hogy ezt nem tudjuk személyesen konkrétan érteni magunkra. Tehát érdekes, hogy bármelyik esetről legyen szó, az ember mindig megtalálja a módját, hogy elhárítsa, hogy ez valaki másra érvényes és nem rám. Most mégis inkább arra figyeljünk, hogy hogyan lesz számunkra ez megszólító üzenet, hiszen nem azért őrizte meg a Szentírás sem egyiket, sem másikat, hogy kibújjunk alóla, hanem éppen arra alkalmas, hogy amiben hasonlóságot fedezünk fel a konkrét egyének életében, vonásaiban, azt próbáljuk megérteni és magunk számára is alkalmazni. És ami pedig az általánosabb eseteket jelenti, ott is figyekezzünk éppen azt megragadni, ami abból ránk is ugyanúgy érvényes. Mert hát például könnyű azt mondani, hogy én követem Jézust, de vajon tényleg azt teszem-e, amit mond? Sokkal könnyebb a magam vágyai szerint élni. Egy fokkal már több lemondást követel, de még mindig könnyebb az emberi elvárásoknak eleget tenni. Könnyebb, mint Jézusnak. Mondjuk gyülekezeti tagként is, és lelkészként is sokszor könnyebb teljesíteni mások elvárásait, mint mesterünkét. Mondjuk könnyebb a gyülekezet más tagjainak elvárását megtenni, az esperes elvárását megtenni, vagy a püspök elvárását közvetítve megtenni, mindenféle egyházi személyne, tehát egyenesen egyházon kívüli egyének elvárásait könnyebb sokszor teljesíteni, mint azt megtenni, amit Jézus mond. Csak hogy Jézus nem azt fogja megkérdezni az utolsó ítéletben, hogy megtettem-e, amit mondott a felügyelő, a lelkész, megtettem, amit a presbiterek kívántak, vagy a tisztségviselők, megtettem-e, amit az esperes mondott, vagy a püspök utasított, vagy a megyei kerületi esetleg országos felügyelő adott, vagy az egyházi hivatal, a bíróság írt elő, megtettem-e, amit a zsinat adott elém? Nem. Jézus azt fogja kérdezni, hogy az ő elvárásaival mit kezdtem. Megtettem-e, amit mondott, vagy csak a számját, a számmal tiszteltem őt, ahogyan azt Izrael népe is sokszor tette, és Ézsaiás említi is ezt konkrétan, amikor arról szól, hogy hát ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Vigyázzunk hát, és vegyük magunkra a figyelmeztetést, nem csak ma este, hanem hát egész életünkben, amit Jézus itt elénk tár. Mert hát bizonyára jól ismerjük azt a mondást is, hogy színház az egész világ, és hogyha annak idején a böjtöléssel kapcsolatos igékre visszaemlékszünk, ott szerepelt, hogy tulajdonképpen a képmutatónak a szava a görögben az igazából eredetileg a színészi maszkot felmutatás jelenti, tehát a színészkedést, a színjátszást, hát ilyen értelemben mondhatnánk most azt is, hogy Jézus óvón arról szól, hogy hát ilyen képmutatók ne legyünk, ezért is van többek között amúgy ez a cím, mert az is egy képmutatás, hogy én ezt mondom, uram, uramozok, és az ellenkezőjét teszem, vagy hát legalábbis nem azt, amit Jézus kért, és egyúttal egy másik szó is igaz a képmutatásra, természetesen a hazugság. Hiszen hazug a szó, hazug a tett, hazug az egész világ, ezt is mondhatnánk azzal együtt, hogy színház az egész világ, mert míg a színházban az egy nagyszerű teljesítmény a színésztől, hogy el tud játszani egy olyan szerepet, amihez neki amúgy máskülönben nem biztos, hogy sok köze lenne, de ezt a hétköznapi életben, ha teszi, akkor azt hazugságnak hívjuk. És bizony nem kíméli a hazugság Isten népé sem, Ószövetség idején se, az egyház korszakában sem. A hazugság, a színlelés, a képmutatás megjelenik még a prófétáknál is, ezért figyelmeztet Jézus, hogy óvakodjunk a hamis, az a hazug prófétáktól, akik megtévesztenek. És hát ilyen módon, ez persze megjelenik igehirdetőknél, megjelenik a felekezetek tanításában, vagy megjelenik a szekták életében, gyorsan változó igényeket némelyek igyekeznek például magukat is gyorsan változtatva kielégíteni, és ahhoz idomulni, amit éppen manapság divatos mondani, hát akkor abba állunk mi is bele. Tehát Jézus nem ezt várja tőlünk, hanem hogy az ő, hát minden értem, mert örök akaratának megfelelően zajlódjanak az életeink, az életünk, és ne pedig ide-oda próbáljuk meg kiszolgálni az igényeket. És a kereszténység kezdetétől máig nagy a keveredés a hit és a cselekedetek kapcsolatok között. Ez már az Új Szövetségben is látszik, hogy többféle elképzelésben próbálták ezt szemlélni, és a reformáció különösen is kiélezte ezt a kérdést, és ilyen értelemben talán mondhatjuk így, hogy az evangélikus tanítás az, ami leginkább koncentrál erre a kérdésre. De nehéz a dolog, mert hát sok bárányvőrű farkas van a világban és az egyházban. A keveredés éppen ezért meg is marad egészen addig a hit és cselekedetek kérdésében, amíg hitre és cselekedetre külön tekintünk. De ez valami külön dolog lenne, és nem pedig egy szoros egységet alkotó. És akkor tényleg előjön a kérdés, hogy a beszédünk és a tetteink más mutatnak. Hajdan talán föl tudjuk eleveníteni, 98-ban a választások környékén volt egy olyan furcsa érzés, hogy minthogyha a ki jut be a parlamentbe kérdésre, az lenne a válasz, hogy az, aki a piaci versenyben többször mondja, hogy polgár. Hát most kicsit kisarkítva, de mintha Jézus is ezt vetné a szemünkre, hogy hát mintha mi úgy képzelünk, hogy az jut be a mennybe, aki többször kimondja, hogy uram, uram. De ő neki nem az számít, hogy mennyit emlegetem, vagy mennyiszer mondom azt, hogy hát az Úr akarja így, az Úr vezeti az életemet, és sok mindent mondhatunk el, de hát az a kérdés, hogy ez Jézus is aláírja-e. A második parancsolat tiltja, vagy egyenesen ugye, megtagadja tőlünk azt a lehetőséget, hogy hát hiába feleslegesen, hazug módon vegyük ajkunkra Isten nevét, és mégis vajon mi lenne a statisztikája, hogyha rá hivatkozásunkat vennénk valahogy, hogy mennyiszer jogos ez? Fele arányban? Vagy negyede? Tizede? Huszada? Vagy egyetlen egy százalék maradna, ne talán csak belőle? És mennyit mondana persze Jézus, mert ez az igazi kérdés, nem az, hogy mi milyen mutatót fogunk felmutatni. Hát az a dolgunk, hogy mindent, nem 1%-ot, és még csak nem is 99%-ot, hanem mindent, a 100%-ot az ő nevében tegyük. Erre hív Jézus, és ezért akarja, hogy kövessük őt, és ezért akarja, hogy engedelmeskedjünk neki. Persze mindig vannak emberi vezetőink, ez már az Ószövetségben is így volt, ezért akartak királyt is választani, hogy hát valaki legyen fölöttünk, és lehetett jó is a király, mint Dávid, aki a bűnével együtt is, mint a királynak tekinthető, és lehetett rossz, mint Saul, és hát mint a későbbiekben is, a legtöbbnél bizony azt olvassuk, hogy azt tette, amit az Úr rossznak lát. Nem volt megfelelő vezető. Rossz vezetője volt, és itt jön be a képbe Jézusnak a másik képe, hogy rossz prófétája is lehet a népnek. Hiszen ott vannak a hamis próféták. És ennek az a legnagyobb hátránya, hogy ez belülről jövő, kívülről sokkal több támadást elvisel az egyház, a külső üldöztetésekben sose gyengült meg, és sose roppant össze az egyház, végső soron mindig megerősödött. Amitől igazán könnyebb ilyen szempontból legalábbis megroppanni, az a belső támadás, amikor belülről emészt föl valami, és ha úgy tetszik, indul el a rothadás, az az egész gyümölcsöt tönkreteszi. És persze nem rögtön lesz nyilvánvaló, a felszín az még nagyon szép lehet. Hát erre mondja Jézus azt, hogy hát bárány bőrbe bújt farkasok vannak közöttünk, és a legnagyobb kárt ők tudják okozni. És végső soron arról beszél Jézus, hogy még az is lehet kárhozatos, amit Krisztus nevében teszek, ha nem ő vele, és az ő utasítása szerint cselekszem. És éppen ezért a belüllevők lesznek a veszélyeztetettek, a hamis proféták, a farkasok között, akik báránybőrbe bújnak, hiszen hát a vége lenni azért nem tűnik mindenkinek föl, hogy itt veszély van. Nem látja mindenki azt, hogy ez egy támadás. Most az elmúlt időszakban úgy látszik több helyen az egyházban felvetődött ez, hogy iskoláknak elsősorban küldenek alapítványilag egy DVD-t, vagy könyveket, és akkor így próbálják behetetni őket, és hát volt, aki szóvá tette, mert hát utána járt, vagy ismeri a kapcsolatokat, tehát az adott alapítvány az valójában a szientológia egyháznak, vagy most már egyháznak se, ugye, mert változtatták a szabályokat a törvényben, de minden esetre a szientológusoknak volt a propaganda anyaga, úgymond, és hát így próbálják ugye terjeszteni a tanaikat, tehát ilyen értelemben jön egy ártatlan kis információanyag, ugye bemutatják, hogy ez milyen hasznos és milyen jó, és már is lehet szedni az áldozatokat. Hát erről beszél Jézus, hogy így bújnak bele a bárányok bőrébe a farkasok, akik úrnak vallják Krisztust, az ő nevében még akár csodákat is tesznek, hiszen ez a legérdekesebb talán ebben a szakaszban, hogy a tetteik mind nagyszerűek abban az értelemben, hogy egyenesen ilyen különleges nagy tetteket tudnak felmutatni, és a végén még számukra is talán megdöbbentő Jézus válasz, hogy sosem ismertelek titeket. Mert nem nekünk kell Istent a magunk képére formálnunk, hanem nekünk kell formálódni az ő képére. Az igaz és hamis proféciának természetesen vannak ismérve is. Hát Mózesnél még viszonylag egyszerűbben kapjuk a képet, ugye a proféta ígéreténél is szerepel, hogy hát ha beteljesedik a profécia, akkor az igaz Istentől küldött volt, ha nem, akkor nem. De azt tudjuk, hogy a Biblia későbbi eseteiben ez is egy kicsit szerte ágazóbbá válik, és hát kérdésessé vált, hogy mikor is igaz valójában egy profécia beteljesedik, vagy ha nem. És Jézus meg tulajdonképpen most egy kicsit másra irányítja a figyelmünket elsősorban. Ő azt mondja, hogy a gyümölcsöket nézzétek. Mi származik belőle? lelki épülés és üdvösség, vagy lelki pusztulás és kárhozat. És akkor rá fogunk jönni, hogy bár az beteljesedés értelmében Jónás Ninivében nem mondott igazat, de mégse volt hamis a proféciája, mert az, amit ő tett, és a város pusztulását hirdette, hogy ezt az egy mondatot őrzi a Biblia nekünk, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. És mégis a város épülésére szolgált az ő proféciája, hiszen látjuk, hogy megtértek, és Isten ezért megváltoztatta az ítéletét, azt mondta, hogy akkor most kegyelmet gyakorlok. És Isten, amikor megváltoztatja a szabát, akkor majdnem mindig azt szokta ezt jelenteni, hogy az eredetileg kilátásba helyezett büntetést, ítéletet enyhíti, vagy egyáltalán megszünteti, hatályon kívül helyezi, és azt mondja, hogy megkegyelmezek, mint ahogy Ezékiás királynak is elmondta Ézsaiás, hogy rendelkezz, mert nem maradhatsz életben, és még szinte hatasáért Isten visszaküldi. Jól van, láttam a könnyeidet, és hát most kegyelmes leszek, és nem következik be mégse. Tehát ha a gyümölcsöket nézzük, akkor ezeknek az embereknek az életében mégiscsak ott van az, amiről Jézus most beszél, és ilyen értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy hát ez igazi profécia. A hamis proféta ellenben a maga emberi kijelentésével olyat szól, aminek most mondhatjuk így, nincs meg az arany fedezete. Ami olyan, mint a mai pénzek, amit csak nyomnak, és nincs mögötte semmi fedezet, hát ezért látjuk azt is, hogy ugrálnak az árfolyamok. Mert hogyha aranyfedezettel lennének ezek a pénzek, akkor nem lehetne ide-oda rángatni. Hát valami ilyen hamis proféta is, akinek nincs aranyfedezete, és a beszédét ide-oda lehet rángatni, és őt magát is valószínűleg. És persze könnyebb hamis profétának lenni olyannak, aki kiszolgálja az embereket és az igényeiket, aki mindig békességet hirdet, és mindig arról beszél, hogy a szeretet mindenhol mindent legyőz, csak hát Isten és Jézus is mégis érdekes módon arról beszél, hogy hát a szeretet ugyan hatalmas erő, de azt mondja, hogy van, amikor véget ér abban az értelemben, hogy ha nem hozza meg a gyümölcsöt valaki, akkor szeretettől függetlenül Isten ítélete van rajtuk. És persze könnyebb kiszolgálni a jelenlévők igényeit különleges alkalmakon is, esküvőkön, vagy hát temedésen megszépíteni a valóságot csak azért, hogy senki ne vegye zokon, és sok-sok mindent könnyebb tenni, mint inkább felvállalni, hogy valóban egy missziói igehirdetés mondjunk, ami hát nem csak általánosságokról szól, hát esetenként nyilván sok minden változik, és sok minden különböző lehet, de Jézus mégis arról beszél, hogy nem az számít, amit az emberek várnak tőlünk, amit ők mondanak, hanem az számít, hogy ő mit mond arról, hogy követtük-e az ő akaratát. És a fa és a gyümölcse kapcsán véresen komoly a tét, mert azt mondja, aki nem Isten akaratát cselekszi, attól nagyon kegyetlenül megtagad mindenféle közösséget Jézussal, sem ismertelek benneteket, mondja, és távozzatok ti gonosztevők. Egy misszionáriusnak egyszer ezt mondta egy indiai, hogy a könyvei jobbak, mint az élete, ezért a könyveinek sem hiszünk. Mert sokan ilyen értelme, talán most mondhatjuk így képként, hogy a gyümölcsöket csak mint a karácsonyfára ráaggatja. Nem a fa hozta valójában. Tehát föl lehet mutatni sokszor ilyen csodákat, amit emlegetnek itt ebben a szakaszban is, ahogy Jézus mondja, hogy hát nem a te neveden profétáltunk és tettünk csodákat. És kiderül, hogy csak a karácsonyfára aggatott dísz, belekóstolva, ez az alma egészen más, mint a fáról szedett. Persze Dávid példája is mutatja, hogy mindenkinek vannak bűnei. Nem ezt jelenti tehát a gyümölcsökre tekintés, hogy hát akkor makulátlan az ember élete. Hát gondoljunk bele, egy jó fán is persze néha van rossz gyümölcs, mert a féreg megrágta, vagy valami történt vele. És persze fordítva is igaz, hogy az általunk használt fogalmakkal a rossz fán is lehetnek mégis jó gyümölcsök, de most próbáljuk meg inkább magunkat az akkori nyelvbe beleképzelni, zsidó háttérből, a héberben a jó, az nem egyszerűen azt jelenti, amit mi szoktunk érteni, hanem talán most a mi szempontunkból így lehetne legegyszerűbben összefoglalni, jó az, ami a rendeltetésének megfelel. Mondjuk egy autó akkor jó ebben az értelemben, ha elvisz oda, ahova szeretnénk menni, és nem feltétlenül akkor, hogyha minden alkatrésze kifogástalan a szerelő szerint. Na most ilyen értelemben is mondja Jézus, hogy hát a bogács kóróról nem szednek fügét, tehát nem csak azt mondja, hát a bogács kóróról persze, hogy nem szednek fügét, mert nem arra való. Tehát a jó fa és a rossz fa példája az arra is vonatkozik, hogy milyen fajta gyümölcs várható rajta. És annak megfelelőt teremjen. És nem csak azt jelenti, tehát, hogy ott is mindenféle sérüléstől mentes kell, hogy legyen minden egyes gyümölcs. Minden esetre Jézus erről beszél, hogy a fának megfelelő legyen a gyümölcsünk, és az a fától ered, nem a gyümölcstől. Ezért mondja Luther is, hogy a jó és kegyes cselekedetek azok sosem tesznek senkit jó kegyes emberré. De azt mondja, hogy fordítva van, hát a jó és kegyes ember a maga jóságából, kegyességéből, amit hozzátehetünk persze Istentől kap, nem a saját érdemeként, de ebből hoz elő jó és kegyes cselekedeteket. A gonosz cselekedetek sem tesznek sose gonosz és hát ilyen gonosz emberré, hanem azt mondja, hogy a gonosz ember hoz elő a maga gonoszságából gonosz cselekedeteket. Úgyhogy azt mondja, hogy az előbbi személynek kell előbb tehát jónak és kegyesnek lennie, és akkor majd a cselekedete is ennek megfelelő lesz. De a fa nem tudja magát megjavítani. Nem tudunk magunktól jó és kegyes emberré lenni. Szükség van a gazdára, aki rágyázza, kapálja, metszi, oltja, levágja a beteghajtásokat, aki gondozza tehát ezt a fát, és így lehet jó fává lennünk, tehát nem a magunk erejéből egyszerűen, és éppen ezért is megdöbbentő a jézusi befejezés, mert hát inkább szeretnénk simogató evangéliumot hallani, de Jézusnak ebben is a szeretete van valójában, amikor szembesít minket a hibákkal, és óvni akar vele a kárhozattól. Hát ezért mondja ezeket a kemény szavakat. Nem az a fő cél, hogy elítéljen, hanem ha úgy tetszik, Jónásra hivatkozom, az a cél, hogy ugyanúgy szembesítsen minket a pusztulásra menésünkről, hogy bizony az az út, amiben az ember magától megy, az a kárhozat útja, és éppen ezzel rázzon fel, és hozzon vissza erről az útról, és tegyen a magáévá. Hát ezért választja Jézus a rossz és jó fákat, ezért választja el a keskeny ösvényt a széles úttól, vagy kiérezve ezt a hasonlatát, tehát a tágas, kiváló minőségű autósztrádán, amely a hegy gyomrában vezet át rajta, ott hatalmas a forgalom, csak úgy zúgnak el az autók. De van egy ösvény, amely a sűrű bozótban, kacskaringós meredeken hág föl a hegyre, és aztán ereszkedik hasonlóan alá, és nagyon kevesen vállalják ezt az utat. Pedig egyedül ez vezet az üdvösségre. A sajnálatos iskolabusz tragédiától kölcsönözve a képete, természetesen nem rájuk értve most ezt, de mondhatjuk most rá így, hogy az autó pálya alagútján áthaladók, azok bizony előbb-utóbb a falnak vágódnak és kárhozatra jutnak. Talán még azt is mondhatnám ebben a képben, hogy ennek az alagútnak nincs kijárata. Ez nem vezet át a hegyet, nem vihet el az üdvösségre. Oda csak a keskeny ösvény vezet, és e tekintetben Jézus nagyon világosan szétválasztja a világot. Nem tanít mondjuk olyan csacskaságot, amit sokszor ugyanott hallani, hogy hát a végén aztán mindenki úgyis üdvözül, Istenhez kerül, minden el lesz rendezve, nem lesz senkinek semmi baja, és hát a maga módján üdvözül mindenki. Hát sok embernek az még csak-csak elfogadható, hogy Jézus a tekintetben választja szét két csoportra az embereket, hogy vannak üdvösségre és kárhozatra jutók, bár ezt sem mindenki fogadja el. És még azt is könnyebb elfogadni, hogy az úgynevezett hitetlen világ, az egyházon kívüli emberek, ők a széles út kárhozatrába rohanó farkasok, és csak az egyháztagok járják az üdvösség keskeny ösvényét bárányként. De Jézus ennél sokkal többről beszél, mert egészen letaglózza, hogyan tovább feszíti a húrt, és azt mondja, hogy az egyházban sem mindenki keresztény. Hát ott vannak a bárány bőrbe bújt farkasok. elragadják a bárányokat. És épp azért veszélyes, amit említettem, nem a külső támadás a legveszélyesebb igazából, hanem a belülről jövő. Az ilyen farkasoknak a külseje csak a bárány, a szavaink az csak a bőrt alkotják rajtunk, ha úgy tetszik, de Jézus a legbelső gyümölcsöket keresi rajtunk. Hogy ne csak a szánkkal közelítsünk hozzá, hanem a szívünkkel. Hogy ne uram-uramozzunk, hanem tegyük, amit ő akar általunk cselekedni. Hát ez valóban egy keskeny ösvény, mert mindig sokkal könnyebb és sokkal vonzóbb a saját akaratunkat cselekedni, a saját terveinket megvalósítani, a saját elképzeléseinket követni, a saját vágyainkat megtestesíteni, és hát a saját önzésünket követni. Sokkal könnyebb ez, mint Jézust követni. A gyümölcsre éppen ezért hívja föl tehát a figyelmed. Az a jó gyümölcs, ahol az üdvösséget szolgálja az ember a maga és a mások életében is. Az a rossz gyümölcs, ahol ennek ellenkezőjét, a kárhozatot szolgálja az ember a maga életében is, és másokéban is. Gyümölcseiről lehet tehát megismerni, azt mondja, a prófétákat, persze ez sokszor idő is kell, nem tudjuk mi magunk ezt mindig biztosan megállapítani, tehát végső soron Jézus az, aki ezt az ítéletet megalkotja ezekről a gyümölcsökről. Éppen ezért mondja azt, hogy nem elég ráhivatkozni. Pedig ezt sokszor megtesszük ilyen-olyan alkalmakkor, kereszteléskor, akár esketéskor, kiemelt események kapcsán, de azt mondja, hogy ha nem cselekszem is az ő akaratát, akkor ez csak hazug szó az ajkamon. Nem cselekedeteket keres egyszerűen, vagy nem is a szavakat, de még csak nem is egyszerűen a cselekedeteket, hanem azt az engedelmességet, ami ő benne követi az ember, amit ő benne követ az ember. Úgy is mondhatnánk most, tehát, hogy a termő hitet, annak gyümölcsét keresi. És ezzel lehet persze csodálkozni, és hát akkor nem a kegyelemből van az üdvösség. Hát nem azért harcolt Luther, hogy a cselekedetek általi üdvösség téveszményét végképp eltörölje. De menjük figyelembe, amit mondtam, hogy a hit és cselekedetek kapcsolatáról van szó, vagy pedig arról, hogy a hit és a cselekedetek olyan szorosan egységben vannak, mint a fa és a gyümölcse. Az igazi hit az nem szakítható ugyanis szét a cselekedeteitől. Csak a mi emberi gondolkodásuk, hogy önmagába akarom vizsgálni a cselekedeteket, az mindig összekapcsolódik a hitünkkel, abból táplálkozik. Csak a hit nélküli, tehát a hamis hit, az is valójában hitetlenség, csak az ilyen hit nélküli cselekedetet lehet önmagában is megtekinteni, csak hogy ekkor nincs mivel szembeállítani. És hit nélkül még a legnagyszerűbb cselekedet sem ér semmit, azt látjuk a lezárásában itt a hegyi beszédnek, hiszen ezért mondja a profécia, a nagyszerű csodák, ez mind semmi Jézus szemében. Hiába mondjuk, hogy az ő nevében cselekedtük, mondják ezek az emberek is, de kiderül, hogy nem az akaratának megfelelő volt. De hát akkor végül is mi a módja annak, hogy jó fává váljunk? Hát azt kell mondanom, hogy semmi. Erre nincsen mód. Nem válhatunk jó fává a saját erőfeszítéseinkből. Hát ez lehetetlenség. Isten az, aki egyedül képes átformálni. Ő a teremtő, aki a szívünket is újjá tudja teremteni. És ezt végzi ő, ahogy a reformáció idején megfogalmazták ezt az úgynevezett kegyelmi eszközökkel, igéjével és a szentségekkel. Hát ezért szól igéje újra és újra az egyházban. Azért, hogy átformáljon minket, átformálja a szívünket, a hitünket alakítsa, és engedelmes lélekké lehessünk, úgymond. És persze ezért adja a kerességet is, hogy ne csak vizesek legyünk belül, hanem azért, hogy az ő ereje kívülről is átjárjon bennünket. Ezért adja az úrvacsorát is, hogy ne csak a hasunk legyen tele, de mindenek előtt a lelkünket táplálja, és az váljon az ő testévé és vérévé. Hát az úrvacsora is mondhatjuk talán így az ő akaratának cselekvése, hiszen ő rendelte el, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Enélkül ugyanakkor tudjuk, hogy az üdvösség ígérete van, tehát enélkül üdvösséget sem ad. Hát ha úgy tetszik, ez a gyökérnek az a kezelése, amely által jó fává lehetünk. És közeledik húsvét, nagy hét, úrvacsora emlékünnepe is, és akár a húsvéti úrvacsora is. Hát azért történik mindez, hogy értünk adja életét, értünk adja önmagát, kiuntja a vérét, és értünk áldozza a testét, aztán pedig megelevenedik. A halott testünket, lelkünket is így akarja Jézus megeleveníteni. Nem visz be automatikusan a mennyek országába, tehát az ő feltámadása mégsem magától értetődő mindenkire vonatkozóan. Nem ilyen, mint egy varázs szerez, hanem az akaratát cselekvőkben végzi el mindezt. Mert amint a fa nem választható el a gyümölcsétől, úgy a hitet sem választható el a tetteitől, az életettől. Hát ezért nem elég szájjal mondani, hogy Uram, Uram, hanem mindenestül egész testeddel és minden tetteddel kell őt Istenednek és Uradnak vallanod. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Urunk, menthetetlenül állunk előtted, mert üresen és hamisan csengenek ajkainkon e szavak. E szavak, amelyekkel Urunknak vallunk, és életünk mégsem termi a hit gyümölcseit. Szavaink nem rejtenek engedelmes szívet. Hogyan is állhatnánk meg előtted, amikor arról tanítasz, hogy még az utolsó ítéletben is sokakat ér meglepetés, hát annyira összenőttek a magukra öltött bárány bőrrel, hogy már maguk is elhitték, hogy nem farkasok. Hiába szólunk a prófétákhoz hasonlóan a te nevedben, mert gyümölcsös kosarunk valójában üres. Hiába vallunk Úrnak szánkkal, mert nem engedelmeskedünk mennyei atyánk akaratának. Hiába hivalkodunk nevedben végzett nagyszerű tetteinkre, vagy hivatkozunk ezekre a prófétálásunkra, vagy Szentlélek csodáira is akár, mert mégiscsak gonosztevők vagyunk, akiket elkerget színed elől. Üres kézzel állunk előtted, és nincs már semmink, könyörülj mégis rajtunk, tégy minket jó fává, hiszen magunktól képtelenek vagyunk megjobbulni. Szűj újjá mindnyájunkat napról napra, hogy meglássuk akaratodat, és követni tudjuk felszabadult, engedelmes lelkülettel, szolgálva a te kimondhatatlan nevedet. A te nevedben fordulunk most Istenünkhöz is. Mi atyánk,